Isteni igényét a Máté evangéliumának 9. részéből fogom olvasni, 9-31. terjedő verseket. Tehát Máté 9, 9-31. És mikor Jézus onnan továbbment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta neki, kövess engem, és az fölkelt és követte őt. És lett, amikor ő letelepedett egy házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondták az ő tanítványainak, miért etik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallva mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. Elmentén pedig tanuljátok meg, mi az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazatot kihozatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, mondván, miért vagy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőtölnek. És mondta nekik Jézus, vajon szomorkozhatik éjjel násznék, amíg velük van a bőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a bőlegény, és akkor bőtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az úcska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek új tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kijönnék, a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondta nekik, én egy főember eljött, és leborult előtte mondván. Az én leányom éppen most halt meg, de jel, vesd rá kezedet, és megeleveljük. És felkelt Jézus, követték őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárult hátulról, illette az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondta magában. Ha csak ruháját illetem is, meggyógyult. Jézus pedig megfordult és leállt tekintén mondta, bízd el leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához ért, látta a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondta nekik, menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem alszik, és kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávozott, bemenve megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt, és elterjedt a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt, kiáltozva és ezt mondva, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Mikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és mondta nekik Jézus, hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának neki, igen, Uram. Akkor illette az ő szemeiket, mondván, legyen néktek a ti hitetek szerint. És meginatkoztak azoknak szemei, és rájuk parancsolt Jézus, mondván, meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjedték az ő hírét abban az egész tartományban.
Folytatnám tehát Jézus első csodatételeinek a során, és a Máté evangéliumának a 9. részének az elején elérkezünk egy nagyon kedves történethez. Az evangélium írójának, Mátének a megtéréséről van itt szó. Kapernaumban vagyunk, mint azt láttuk. Kapernaum a genezáreti tó mellett feküdt, és azt tudjuk, hogy a Földközi-tenger és belső Ázsia között egy fontos útvonal húzódott itt, Kapernaum mellett ment el, Kapernaumon keresztül ment el, és mint olyan Kapernaum vámszedő város, tehát egy vám állomás volt. Valószínű, hogy maga az iroda, mondjuk így, a városon kívül feküdt, így Jézusnak ki kellett mennie a városból, azt olvassuk, hogy Jézus elindult a városból, és megérkezik ebbe az irodába, vagy ez az irodához, vagy a vámszedőhelyhez. És találkozik Mátéval. Azt tudjuk az előző történetekből, különösen amikor a nyomorultat, az utaütöket meggyógyítja Jézus, hogy egyre nő az ellenségeskedés vele szemben. Hát hogy érzedik azt, hogy Jézus a bűnöket megbocsátja? Mi az, hogy ő megbocsátja a bűnöket? A farizeusok körében tehát nő, egyre nő a nyomás. És akkor egyszer csak megáll Jézus Máté mellett, a vámszedő mellett. Arról is tudunk, hallottunk már róla, hogy a vámszedőkkel szemben igen nagy, igen erős, ellenséges érzés volt a nép körében. Hiszen ők voltak a hamisságnak, a kapzsiságnak a megfestesítői. Aki vámszedőnek ment, az tudta magáról, hogy mire kerül vele. Ellenségében válik Istennek. Ellenségévé válik a saját népének, hiszen az ellenséges népnek a kiszolgálói voltak ők. Vádat tettek a hódítóknak. A hitnek, a zsidó hitnek az elárulói lettek ők. Tudatosan elválnak hazától, Istentől, néptől. Tudatosan bűnöznek, hiszen tudják nagyon jól, hogy ők becsapják az embereket. Tudják, hogy megvetik őket az emberek, de ennél sokkal, de sokkal rosszabbat is tudtak magukról, hiszen úgy tartották a zsidók róluk, hogy ők a pokolban fogják végezni, az örök életre nézve a pokolban végzik, hiszen annyira bűnös emberek. Az örök büntetés vár rájuk, a rablókkal, a gyilkosokkal egy sorban. Ők a fő bűnösök. Nem ügyetlen, taktikátlan dolog ez Jézustól, hogy egyszer csak megáll egy vámszedő mellett. Hát az, hogy halászokat hível rendes, becsületes zsidó emberek, az úgy rendben van. Te most mit akar egy vámszedőtől? Mit akar ettől az elárulkodott bűnös embertől? Kell, hogy ilyen radikális legyen. Érthetetlen, hallatlan. Mit teszel Jézus? Most milyen jó ez neked? Miért nyelgeled a farizeusokat? De hogy e Jézus nem magától, hanem isteni vezetésre teszi, az az egész történésnek, az egész történetnek a hirtelenségéből, gyorsaságából derül ki. Hiszen annyit mondtad neki, kövess engem. Ránéz Mátéra, és annyit mond neki, kövess engem. Nem kell vele beszélgetni. Nem mondja el, hogy tudom, ki vagy. Nem mondja el, hogy tudom, hogy egy bűnös ember vagy. Hanem egyszerűen csak ránéz, és amit van, kövess engem. Úgy, ahogy kereten a mester követte a tanítványa, úgy, ahogy kereten a férjet követte 3-4 lépésre a felesége. Gyere a hátam mögött! Gyere a hátam mögött! Gyere utána! De ahogy a mester elhagyja egy pár év múlva, a tanítvány, hogy Jézus nem hagyja el soha azokat, akik őt elkezdik követni. Az ő egzisztenciájukat magához köti. Ez a hívás örök életre szól. Amikor Jézustól elszakadunk, akkor vége van a mi tanítványi egzisztenciának, a mi tanítványi létünknek. Ez egy örök időre szóló összekapcsolódás. Ennek nincs vége. Gyere és kövess engem. Totális egy életre szóló. Benne van az erő. Tudom, hogy képes leszel fölállni és otthagyni mindazt, amiben eddig voltál. Mert mit hagyott Máté? Föláll, azonnal föláll, és követi Jézus. Hányszor állt föl, és hányszor ült vissza? Hányszor próbálta talán meg, hogy többet nem megy vissza a munkahelyére? Tudta nagyon jól, hogy nyomorult, elveszett, bűnös. Tudta azt is, hogy nem csak, hogy ő csapja be az embereket, hanem hogy ők is becsapják. Ő is becsapatva van. Ő is megcsalta az ellenség, az ős ellenség. Föláll, és nem ül vissza többé. Nem a hálóit hagyja ott, mint a halászok, annál sokkal többet, a vagyonát, a mindenét. Hiszen az egyetlen bőme, az egyetlen igazdalása az volt, hogy sok pénze volt, hogy gazdag volt. És amikor ezt ott hagyja, akkor mindenit ott hagyja. Négy érvényesen. És követi Jézus. Nincs visszaút. Felégeti a háta mögött a hidat. Menni kell Jézussal. De örömmel teszi. Mert rájött. Megértette. Jézus szeretetéből, ebből az egy szóból, hogy köves engem, megértette, hogy itt a gyógyulás, itt a menekülés. Az én bűnömből, az én megkötődöttségemből, az én nyomorúságomból. Mehetek, teszhetek újat. És efelek való örömében, itt az evangélium nem mondja, de az összes többi mondja, hogy ő Máté az, aki lakomány szeret Jézusnak. Aki azt a társaságot, aki asztalt terít, egy nagy-nagy lakomát a hálából, egy nagy lakomát rendez. És ki, az, ki van a főhelyen? Hát természetesen Jézus. És kik lehetnek mások, akiket meghív? Hát a Jézus tanítványai és az összes többi bűnös. Ugyanígy a vámszedőket, a rossz életű nőket, a parátnákat, a bűnösöket. Megkezdi tehát azt az életet. A Máté név jelentése annyit tesz, hogy teológ. Istentől megajándék, Isten ajándéka. Egy új életet kapott ajándékba, és megkezdheti ezt az új életet. Elindul a tanítványi úton. És ennek az első jele a mérhetetlen hála. Emlékezzünk, mint a gadarénusok. Hölgyén, az a két nyomorult, megkötözött. Mi volt az első? A hála. Megtisztulva, megszabadulva, megmosakodva. Nyírnek Jézusra, mint a gazdájukra. Akinek van kutyája, tudja, hogy hogy tudnak nézni a kutyák. A gazdára, a falka vetélre. Emőkének a kutyája, hát úgy emőkének a kutyája, hogy ő kezdte el zsenge korától hordani a kutyaiskolába, hogyha leültetjük a két kutyánkat egymás mellé, és odaállunk sorba a család. Az árnyék, a kisebbik, le nem veszi emlőről a szemét. Ha én rátólok, hogy árnyék, akkor egy pillanatra odanéz rám, de azonnal vissza emlőkére. Le nem veszi a szemét az ő gazdájáról. Ez a végtelen hála, ez a kapaszkodás, ez a kötődés Jézushoz. Innentől kezdve egyenleti Máték az ő tanítványi útján, az ő tanítványságának az útján. És látjuk a lakomát kívül középen, mint Jézus, a világ közepén, a világi nyomorult bűnösöknek közöttek. Ül a főhelyen. Körülötte csak bűnös, és Jézus asztal társaságot vállal. Keleten tudjuk, hogy ez is egy egész más jelentőségű dolog, mint talán nálunk, ha valakit vendégségbe hívunk. Ott, hogyha valaki leül valakivel egy asztalhoz, az azt jelentette, hogy mindenben elfogadom őt, a barátomnak tekintem őt. És akkor jönnek a farizeusok. Mint láttuk, hallottuk az ellenségeskedés egyre nőni. És jön is az első kérdés. Mit csinál? Tanítványoktól kérdezik először, mi csinál a ti mesereket? Mit művelő? Leül bűnösökkel egy asztalhoz? Jézus egy asztalhoz ül ezekkel, mert ők a betegek. Mert ők tudják magukról, hogy nyomorultak és elveszettek, és vágyakoznak. Jézus meglátja az ő szívükben a vágyakozást, a szabadulás iránt, a tiszta új élet iránt. Kérdezi a farizeus, mi történik itt? Újra belejtődni Jézusba. Hát hogy létezik, hogy ő a rabbi, aki a zsinagógában tanít, leül a bűnösökkel egy asztalhoz. Ők a farizeusok, az írástudók, akiknek Isten csak egy partner. Akik, amikor betöltik a törvényt, a betű törvényt, a betűnek a törvénynek a betűjét, akkor úgy megveregetik a saját vállukat, és várják, hogy minden egyes ilyen alkalomkor az ő számlájukra Isten jóváírni pontot. Azt jóváírja nekik. Ők a farizeusok, akik megállnak a zsinagógában, és hálát adnak, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a bűnös, mint ez a bánszerű. Hálát adok néked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ez a bűnös. Ez a farizeus az, aki kérdezi Jézust. És erre mondja Jézus azt a nagyon kedves mondatot, amit azóta is a szívünkbe zárunk, és élhetünk általa. Mert nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Azért tanuljátok meg, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatok. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket, a megtérésre. Ismerjük jól mi is a saját magunk szívének az állapotát. Annak a megtörtségét. Amikor tudjuk jól, hogy valami terhet hordunk, valamiből nem tudunk kimászni, valami megkötöz, valami, amitől nem tudok szabadulni, akkor belátom-e, hogy én beteg vagyok, akkor jövök-e Jézushoz, az igaz orvoshoz, a gyógyítóhoz, aki meggyógyít és megszabadít. Mert Jézusnál mindenből van kiölés. Nincs olyan bűn, nincs olyan megkötözöttség, hiszen olvassuk, a sorát olvassuk a csodatételeknek. Nincs olyan állapot, amiből ne tudunk kijönni. Csak egyet kell. De ők mindig belátnak, hogy beteg vagyok. Hogy megkötözött vagyok. Hogy nyomorult vagyok. Hogy elárkozott vagyok. Hogy képtelen vagyok kijönni. Képtelen vagyok kijönni ebből. És abban a pillanatban megnyílik az értelmem, a szívem, és megértem, hogy Jézus a szabadító. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett, ami bűnbe tévedt, ami a nyomorúságból nem tud a maga erejéből kimászni. És ez az, amit Jézus meglát, ez aztán a nyomorult, vámszerűben és bűnösödben, ezt a vágyódást, hát tudta Máté jól, nagyon jól tudta, hogy milyen életet élt. Számolt vele, választotta ezt az életet, de egy idő után képtelen volt kimászni már belőle. Értsétek meg, mondja Jézus a farizeusoknak, nem hozzátok jöttem, nem értetek jöttem, hanem azokért, akik belátják, akik megállnak, akik nem szaladnak tovább, akik fölállnak és azonnal ott hagynak mindent, akik követnek engem, azokat én megértem, azokat én a tanítványságnak az útján járatom. Örömben, hiszen én vagyok a bűnöző, és Jézus úgy is tekinti magát ezen a lakomán, hiszen jön a következő kérdés, mi mindig a lakomán vagyunk. Én vagyok a bűnöző, Istennel egyenlővé teszi magát ebben a pillanatban Jézus. Hányszor olvasok az Ószövetségben, a zsidó nép, az a mennyasszony, és jön a bűnöző, jön az ő ura, és elveszi, elviszi őket. Jön a következő kérdés. Keresztelő Jánosnak a tanítványai. Mondjátok meg, hogy létezik az, hogy Jézus nem bőjtől? Itt vigadozik a bűnösökkel. Örülnek-e bűr? Hát minek van örülni? Miért kell örülni? Mi van örülni való egyáltalán? Kik is voltak ezek a keresztelő János tanítványai? Akik tudják, hogy az ő mesterük, keresztelő János éppen börtönben van, és árgus szemekkel figyeljük, mit tesz Jézus. Amilyen radikálisan kezdte Jézus, azt gondolták, hogy na most akkor megjött. Most akkor ő jön, és igazságot tesz. Ugyanolyan radikálisan beszél a bűnök ellen, a farizeusokkal, mint ami mesterünk Keresztelő János tette. Akkor most figyeljünk, követjük őt, és abban a pillanatban, amikor eljön a felkerésnek az ideje, akkor csatlakozunk hozzá, és kiszabadítjuk a mesterünket, Keresztelő Jánost. És ehhez mit látnak? Hogy Jézus nem a szomorúságban, nem a bőtölésben jár, mint ők, hanem kigadozik a vámszedőkkel, a bűnösökkel. Ünnepet ül. Minek örül? Miért kell ünnepelni? Érthető. Keresztelő János tanítványainak a szomorúsága, az értetlenkedése, és ami a még szomorú, szintén érthető, de döbbenetes. Ugye Magyarországon hányszor van az, hogy két kollega, ha még oly ellenségek is egymással, akkor meglátnak egy harmadikat, és abban a harmadikban találnak valami ellenszenvest, ami mind a kettőjüknek ellenszenves, akkor ez a két ellenség hirtelen a barátá válik. Akkor ez a két ellenséges kollega hirtelen kibékül, és elkezdik a harmadikat reszelni. Elkezdik a harmadikat. Jönnek Keresztelő János tanítványai a farizeusokkal együtt. Az ellenséges farizeusokkal együtt. Akikre azt mondta az ő mesterük Keresztelő János, hogy a balta már a fák gyökerére vettetett. Térjetett menti bűnösök. És együtt kérdezik a farizeusokkal, mit teszel Jézus? Miről van most itt szó? És akkor mondja Jézus, azt a szót választ én, amit Keresztelő János maga mondott. János evangéliumának a harmadik részéből így olvassuk, a 29. versben. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve őről a vőlegény szavának. Ez az én örömet immár betel, mondja Keresztelő János Jézusról. Mondja Jézus, hogy hát én csak ezt a választ tudom adni, amit a ti mesteretek mondott. Itt a vőlegény, én vagyok. És mondjátok meg a vőlegénynek és a vőlegény barátjának, szomorkodnia kell? Nem, örülni. Elkezdtük a mennyegzőt ülni. Azt a mennyegzőt, amikor a bűnösök hozzám jönnek, amikor örök új életet találnak, amikor megszabadulnak, és ez az én örömöm. Keleten egy esküvő úgy nézett ki, hogy ha szűzlányról volt szó, akkor 7 napig tartott. Ha elváltról, akkor 3 napon keresztül folyt. És a nagyon elején a vőlegény elment a barátjaival a menyasszony házába, hogy elhozzák őt. Táncoltak, zenéltek, és indult a sereg. Indult a menet. Megérkeztek a menyasszony házához, aki szépen feldíszítve várta már a vőlegény. Aztán költették őt egy ilyen gyaloghintóra, és a vőlegény barátai megmarkolták és vitték a menyasszonyt a vőlegény házához, a menyegző színhelyére. Örömben, énekben, énekkel, zenével megérkeztek és elkezdődött az esküvő. És naponta váltották egymást az esküvői meghívottak, a vendégek, de akik végig kitartottak a vőlegény mellett, az a vőlegény barátai voltak. Azok végig ott voltak a vőlegénnyel. ebben az üremben, a mennyezőben. És ekkor Jézus szemén is átsuhan, szívén is átsuhan egy szomorúság, egy felhő, amikor azt mondja, de jön majd az idő. És itt van az első alkalom, amikor Jézus kijelenti az ő követőknek, hogy elvédeti tőletek az öregény. Hirtelen valami drasztikus, valami oda nem ülő következik. Jézus azt mondja, hogy de elvédeti tőletek az öregény. És akkor majd böldölhettek. Akkor eljöhet a szomorúságnak az ideje. De nem most. És amikor ezt mondja, akkor elkezdhette gondolkodni Keresztelő János tanítványai is. Lehet, hogy a mi mesterünk nem éri túl a börtön. De Jézus, a vőlegény, ő magáról mondja, hogy őt is elveszi, elviti. Megölik rám? Mi vár rám? Összehasonlítható-e Keresztelő Jánosnak a mártír halála, ami mesterünk mártír halála Jézus halálával? Olyan összehasonlítható-e? Azután következik egy másik példázat. Jézus ezt folyamatosan folytatólagosan mondja. A régi posztóról és az új boltról, meg az új borról és a régi zömlőről. Tudatosan szembe helyezkedik a régiben, a régi rendel, az ószövetségivel. És azt mondja, hogy nem reformálni jött, nem megreformálni jött. Nem arról van szó, hogy ő úgy hív el valakit, hogy egy-két napra. Gyere, kövess engem egy-két napra. Tedd azt egy kicsit, amit én mondok neked, aztán majd visszamehetsz a régihez. Nem lehet egy-egy foltot tenni a régi életünkre. Nem lehet egy-egy folttal lefedezni a réginek a lúgságát. A réginek a lukait, hanem egész új kell. Egy új élet kell. Egy új posztó kell. A régi ki kell dolgozni, azon nem lehet mit kezdeni. És ugyanígy beszél a borról is. A bor, az új bor, az egy élő folyadék. Biztos hallottatok már róla, a borászok nem véletlenül, bocsánat, így mondom, pancsolnak annyit azzal a borral, a szőlővel. Le kell egy közöl, mert ez egy élő, organikus folyadék. Ezt nem lehet összeiszak üntögetni, hol egy kicsit egy üvegbe, hol egy kicsit egy hordóban, hanem annak technológiai sora van. Mitől lesz a szőlőlé? Bor. Nemes, minőségi bor. Így aztán nem lehet az új életet beletölteni a régiben, mert szétveti. Szétveti. Új életben. Mondja ezt Jézus magáról a bőtről, mondja ezt az Isten tiszteletről. Új lesz, én imént újat cselekszem, újat teremtek. És akkor elérkezünk a következő történethez, a következő csodához. Név szerint Jairus, aki a zsinagógának az előjárója volt, jön Jézushoz, és borul le előtte. Mit jelent ez? Ő volt az, aki a zsinagógának a feje volt, a vezetője volt Kapernaumban. Röviden annyit, hogy az Isten tiszteleteknek a levezetését, a rendnek a megtartását végezte, ez volt az ő feladata. És mint olyan, mindig elő volt, a zsinagóga előjárója volt, köztiszteletben álló valaki. Most nem mondom el az Isten tisztelet rendjét, mert az kevés az idő, de az ő feladata ez volt. Az isteni tisztelet, az isteni rend betartatása. És bizony látta és hallotta, amikor Jézus a zsinagógában prédikálni kezdett, mint akinek hatalma van, és azt is látta, hogy hogyan gyűlik össze a tömeg. Zsúfolásig megtelik a zsinagóga, amikor Jézus van benne. Amúgy nem. Talán féltékenység is elkezdett növekedni elő szívében. De amikor látja, megérti, hogy az ő leánya halálos beteg, és visszaemlékezik arra, hogy Jézus milyen csodálatot is tett az elmúlt napokban, akkor oda borul a lábaihoz, és kiírja őt. Jézus az én leányom halálos beteg, amikor ott hagytam őt a házban, a halál dusáját vívta. Kérlek, jöjj és gyógyíts meg őt. És Jézus nem vár, elindul, megérti. Megérti, hogy nagy a nyomorúság, nagy a szükség. És mert hittel kérte, alázattal, ez a fő vagy fő írástudó, azonnal indul. Válaszként az ő alázatára. Igen, ám csak menet közben történik valami. Ami miatt késlekednie kell Jézusnak. Ami miatt elkésik Jézus. Olvasni már ilyet. Lázár esetében is későn indul, későn érkezik Jézus. Mert az történik, hogy a tömegben, hiszen ahogy hallják az emberek, hogy most Jézus megkérték valamire, és egy újabb csoda fog történni, vajon történik-e újabb csoda, hatalmas tömeg indul el Jézus együtt, Jairus házához. Majdnem hullad Jézus a tömegből. És akkor egyszer csak érzi, megérzi Jézus, hogy valaki megérintette az ő ruháját. Egy asszony, aki 12 év óta a vérfolyás betegségében szenved. A mózesi törvények szerint ez az asszony átkozott, kivetett, tisztántalan volt. Akihez ő hozzáér, az szintén tisztántalanná vált. Egy újabb nyomorúttal találkozunk. Egy újabb kiúttalan, kilátástalan élet. És úgy gondolkodik, hogy hát nem beszélhetek Jézussal itt a tömeg közepette, ha én elárulom, hogy mi a bajom, azonnal megkövetek. Hát akkor csak hadd érintsem az ő ruhájának a szegélyét. Csak hadd érintsem Jézus ruháját, és meg fog gyógyulni. És így is történik. Jézus megérzi, máshol úgy olvasok, hogy megáll, valaki megérintett, és kinevezi őt. Hát, ne viccelje. Hát, hányan vannak körülötted, mi az, hogy valaki megérintett? Hát ott lövöldösen. Jézus megáll, megfordul, ránéz erre az asszonyra, és ennyit mond, a te hitet megtartott téged. Fontos volt. Fontos volt, hogy elmondja neki, megmondja neki, a felmentő szót. Mondani kell. Amikor bűnvallást hallok, nagyon oda kell figyeljek, mondhatom-e. Mondhatom-e a felszabadító szót. De mondani kell. Amikor összetört szív van, mondani kell. Kell, hogy hallj a felszabadítást. A bűnösnek hallania kell, hogy a többé nem bűnös és nem ánkodott, hanem meggyógyult és megszabadult. Nem halljuk, hogy Jairus türelmetlenkedne, csak egyet látunk, mikor odaérnek a házhoz, már a sikolók jönnek kifelé a házból. Biztos nem öröménekeket sipolgattak, sipoltak, és furulyáztak, és kürtöltek. hanem a gyásznak a zenéjé. Eltést kér Jézus. Későn érkeztünk. De még nem omlik össze Jairus. Különösen Jézus szavára nem, amikor azt mondja, hogy ne féljetek, csak alszi. Nem halt meg, csak elaludt. Na hát a tömeg megint hatalmas kacagásba kezd. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát nem látod, Jézus jönnek kifelé már a gyászoló. Már elég volt a gyász. Hogy alszi? Hát meghalt. És akkor Jézus bemegy a házba, és mindenkit kiküld onnan. Tanúkat hív, három tanítványt, Jakabot, Pétert és János, és a szülőket. És egy helyen úgy olvassuk, hogy határozottan, ezt mondja Jézus, leáll, kelyföl, talita kúli. Itt a Máté úgy írja, hogy megérinti Jézus a leánynak a kezét. Talán mind a kettő volt. Egészen biztos, hogy mind a kettő megtörtént. De a lényeg mégis az, hogy ahogy Jézusnak hatalma volt az ördögöt kiűzni, a nyomorú darabírusokból, hatalma volt a halál felett is, egy szavára veresége szenvedett a halál. Mert Jézusnak minden és mindenki fölött hatalma van. Hatalma volt a természet fölött, a vihar fölött. Hatalma volt az ördögi megkötözött fölött. És hatalma volt a halál fölött. És hatalma van mai napig. Maradnak még a vakok, talán egy mondatban, távirati stílusban, lássuk az ő történetüket is. A vakok abban az időben szintén halálra ítéltek voltak. Őket úgy tekintették, hogy végük van. Ők nem teljes emberek voltak többé. Ültek valahol, koldultak, kaptak, hanem nem. Igen, nyomorúságos élet volt. És amikor ezek nyomorultak, az eszükbe veszik, hogy Jézus ott van a közelükben, és hallották, hogy miket tesz Jézus, akkor fölkiáltanak. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Először halljuk, hogy Jézus Dávid fiának nevezik az evangéliumban. Jézus, te vagy a király, te vagy az váltunk, te vagy az, hogy eljöttél, hogy elfoglalva Dávidnak a trónját, te vagy a leghatalmasabb. Kérünk, hogy könyörüljél meg rajtunk. És akkor Jézus egyet kérdez csak, elhiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem. Mert persze, hogy elhiszik, azért kértünk téged, azért jöttünk. Csak te vagy, aki segíthet. Nincs tovább, nincs más. Persze, hogy hiszik. Hiszik Uram. Legyen néktek a ti hitetek szerint, és megnyilatkoztak a szemünk. Megnyilatkoztak azonnal az ő szemünk. És itt Jézus még annyit mond nekik, hogy nem mondhatják ezt el másnak. Nem szeretném, hogy engem csodatevőnek lássanak és használjanak, mert én nem csodatevő vagyok, hanem a bűnöktől és a nyomorúságtól és a megkötözöttségtől és az elánkodottságtól terhel és abba belevetett embereknek a szabadítója vagyok. Neved nevén Jézusnak, neved nevén Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népemet az ő bűneiből. Jézus a szabadító. Ma nekem, mindig újra nekem. élekedelek. Jönök meg hozzá. Így ismerem előtt. Vagy ott tartok, hogy Jézusnak néha fölmutatok valamit, amit megtettem és várom, hogy a számára oda a minden jóvá érje ezt a pontot. És megyek, és azt hiszem, hogy ha csinálom az én életemet, akkor öngyelemben van. Nem megértettem. A betegeknek van szüksége orvosság. Érdekes, ha körülnézünk, hogy egy-egy gyülekezethez kik szoktak csatlakozni. Nagyon hamar rájönnek ennek az igazságára. Nem a magabiztos kiglancolt menedzserek, nem a gazdagok, nem azok, akik úgy érzik és úgy látják, hogy az ő léha üres, életük menedzselhető, és sikerről sikerre jutnak, hanem azok, akiknek valami, valahol a szívüket eltalálta valami, átszúrta valami, egy bűn, egy megkötődöttség. Amikor nincs kint, sehol nincs tovább kint. Ezek értjük Jézus, ilyen vagyok-e. Rájövök-e, hogy ilyen vagyok. Újra és újra önismerelem. És akkor részem van a mennyegzői vacsorán, és már most örömmel, követhetem, azonnal, mehetek mögötte, járhatok vele, és minden, amit ez jelent, amit ez adni tud, az enyém lesz. Annyit még, amikor megsötétedik a szív, amikor a körülöttem levők szeretetre éhesek. Azt várják, hogy egy barátságos szót mondjak nekik. Családomban, kollégáim között. És én nem mondom, és én nem tudom, akkor elszakadtam Istentől. Akkor nem vagyok része annak a testnek, akkor amputált vagyok. Akkor nagyon oda kell figyeljek. Akkor rohannunk kell vissza Jézushoz. Akkor nem vagyok benne. Mert ha része vagyok a testnek, akkor árad belém az a szeretet. Árad belém az a szeretet, amit tovább adok. Nem szóval, ahogy vagyok, csak ami vagyok. Ott vagyok-e. Aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Nem szóban. Nem arról van szó, hogy oda mennek mindenkihez és elmondani, hogy a szeretetben, hanem belül. Ott vagyok-e, tagja vagyok-e. Hogy amputálva elveszítettem az Istenről kapcsolatomat, akkor meneküljek vissza. Erre mondta azt Jézus, hogy én szeretetet és nem áldozatokat kívánok. A szeretetet. Imádkozom. Úr Jézus, imádunk téged, mert a te elhívásod az örök időre szól. Amikor hívtál engem, hogy kövesselek téged, akkor nem egy-két évről volt szó, hanem az örök életig, amíg meg nem érkezem. Mindent elhagytam-e, ezt újra és újra szeretném megvizsgálni te előtted. De köszönöm, hogy hívtál, és köszönöm, hogy járhatok mögötted. Nézhetlek téged, merre mész. És köszönöm, hogy minden, ami a téged követésből nekem és nekünk ajándékként adódik. annak a békessége, annak az öröme, az valóságos. Hogy mindig újra és újra jöhetünk te hozzánk az orvoshoz, a betegségeinkkel, a nyomorúságainkkal, a megkötözöttségeinkkel, és te azonnal szabadítasz, azonnal gyógyítasz, hisztük ezt. Légy segítségül a mi hitetlenségünkben, amikor megkérdezed, hiszem Uram, de légy segítségül a hitetlenségemben. Köszönjük neked, hogy tudhatunk, olvashatjuk mindazt, amit tettél, amikor a Földön jártál. És köszönjük, hogy ugyanolyan valóság a mai nap is. Te ugyanúgy hívsz, te ugyanúgy szabadítasz, te ugyanúgy gyógyítasz, bekötötöd a léleknek a sebeit, és újat lehet kezdeni nálad. Nálad mindig mindenből van kijövés, Jézus. Ezért imádunk és áldunk.